Ez a podcast a Showcast Media műsor családtagja.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését. És hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi! Hello mindenki! A mostani egy nagyon különleges epizód lesz. Mert anno ezt az epizódot még másfél évvel ezelőtt és próba epizódgyanánt vettük fel. És eredetileg úgy volt, hogy nem is fog megjelenni. Aztán addig-addig beszéltünk róla, még nem megegyeztünk abban, hogy oké, mégis ki fog jönni, de csak a 21. epizódként, mert a 21-es az egyik szerencse számom. A beszélgető partnerem pedig Nagy Márton lesz, aki egy nagyon jó címbarám, és akinek a podcast mellesleg a logóját és az egyik zenéjét is köszönheti, ami a kreatív játék előtt szokott bejönni. Van, aki úgy gondolja, így már ismerős. Egyébként az epizódnak úgy mentünk neki, hogy az Érkezés című filmről fogunk végig dumálni benne, és direkt nem készültünk fel semmivel, aztán olyan kanyarokat vett a beszélgetés, hogy végül annyira érdekes, izgalmas, király következtetéseket vontunk le a történetmesélés felelősségéről, hogy így visszahallgatva másfél év után is azt gondolom, hogy ezekkel a gondolatokkal bármikor fogok tudni azonosulni. Úgyhogy most jöjjön a pilot epizód tavalyról, még a régi mikrofon setup-pal és vezetett kérdések nélkül, igazi amolyan bro talk, kicsit elméleti síkon marad, de azért a hétköznapi világ megváltó szándék sem hiányzik belőle. És ha már próba epizód, akkor ahhoz egyedi kezdés is dukál.
Oké. Na, akkor készen áll a hangod?
Igen is, kapitány!
Kezdhetjük?
Kezdhetjük!
Jó.
Bum, bum,
akkor bum. Csapó és felvétel.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt, itt a Story Podcastban.
Kezdjünk azzal szerintem, hogy mi Marci körülbelül 20 éve ismerjük egymást, és én szívesen elmesélem a verziót, hogy emlékszem, hogy hogy találkoztunk, és hogy el is alakult a mi kapcsolatunk. Ugye, körülbelül 20 éve verődtünk össze egy társaságba, még amikor Szentelére jártam gimnáziumba, és később valamikor előjöttél azzal, hogy van egy rövid film ötleted, és van egy 10 oldalas forgatókönyved, és azt megmutattad, és én úgy emlékszem, hogy mondtam, hogy hát ez fantasztikus, de szerintem nincs befejezve, és hogy kellene írni ennek egy befejezést, és valahogy ebből kerekedett egy ilyen, nem tudom, 100 oldalas forgatókönyv, amiből csináltunk egy 87 perces filmet, és ekkor voltunk, nem tudom, 16-17 vagy 15-16 évesek.
15?
15 évesek. Tehát talán 16 évesek voltunk, amikor bemutatták már a filmet.
Kb. Ja. 16-17. Ja, attól függ. A te korod ugye az mindig szikret volt, arról nem lehetett semmit tudni, hogy te hány éves vagy, mert az egy nagyon jól megtartott titok volt.
Igen, és sajnos olyan sokáig nem tudtam megőrizni, mint Spielberg, ugye Spielbergnél is volt egy ilyen nagy titok, hogy de nem tudom, valamikor nem tudom, a 90-es években derült csak fényre, hogy egy évvel idősebb, mint amit valójában állított magáról egy darabig. Aztán, na, szóval ez a film, ez megjelent, és aztán így szerintem egyetemi mozikban több ezre látták, meg elkerült még az akkor még filmszemle volt, és a filmszemlén is bemutatták, de azért ma már szerintem nem raknánk ki az ablakba. Ez egy VHS-sel felvett film volt amatőr színészekkel, de szerintem megalapozott egy olyan kapcsolatot, hogy aztán így azóta is beszélgetünk nagyon sokat mindenről is. Sőt, azóta készítettünk is szerintem filmet is közösen, meg volt közös filmes cégünk is, és azért választottam én az Arrival-t.
Mert én választottam.
Igen, ez szerintem szuperül fogunk kapcsolódni a témájához, a perspektívához, hogy szerintem mindannyiunknak van egy perspektívája, és ez a film is egyébként szerintem remekül mesél arról, hogy mennyire fontos a perspektíva, hogy hogyan éljük meg a történéseket. És ezzel is meséltem el, hogy én hogy éltem meg azt, hogy találkoztunk és barátok lettünk, mert mindenkinek van egy perspektívája egy történetben, és nekem remekül működött ebben a filmben az, és nagyon kevés olyan filmet tudnék szerintem mondani, hogy úgy, hogy a Louise perspektívájából lehetjük elmesélni ezt a történetet, a főszereplő hölgynek a perspektívájából, nem csak intellektuálisan, hanem érzelmileg is nagyon erősen megmozgatott, vagy megfordítom, nem csak érzelmileg mozgatott meg nagyon, ahogy a hollywoodi filmek azt ügyesen teszik sokszor, hanem intellektuálisan is, és talán így egyenlő mértékben balanszírozott a film azzal, hogy hogyan tud egyszerre elgondolkodtatni, és érzelmileg is hatni rám. Uh-huh. És ha te azt mondod, hogy te választottad ezt a filmet, akkor kíváncsi vagyok rá, hogy neked mi tetszett igazán ebben a filmben, és miért gondoltad, hogy erről tényleg érdemes lenne beszélnünk?
Hát ha már nézőpontok, akkor nekem ennek a filmnek mindenképpen a filozófiai aspektusa az, ami egy olyan kérdéskört nyit fel, amiről érdemes beszélni. Úgyhogy eleve ugye sok témát behoz, de talán a legfontosabb téma az a nyelv. Nyelvnek a principiuma, úgymond a létezésre vonatkozóan. Hiszen mi felnőtt emberek már tudunk beszélni, ezért alapvetésnek gondoljuk azt, hogy tehát nem is gondolkozunk el azon, hogy a nyelvünk mekkora hatással van a gondolkodásmódunkra. És ez a film nagyon jól illusztrálja azt, hogy attól függően, hogy milyen nyelvet beszélünk, attól függ a gondolkodásmódunknak a keretrendszere is, vagy hát maga a gondolkodásmódunk.
Hogy hogyan látunk dolgokat, meg hogyan éljük meg a dolgokat, meg aztán azt hogyan interpretáljuk.
Igen. Egyáltalán az időt. Tehát egy olyan nyelvet tanulnánk meg, amiben nem lenne múltidő meg jövőidő, akkor egyáltalán nem lehetne fogalmunk az időre vonatkozóan. Tehát akkor nem lehetne koncepciónk se az időről. Tehát az idő valójában, erre nagyon jól rávilágít a film, az egy nyelvi konstrukció.
Nem azért van múltidőnk és jövőidőnk, mert a jelenben élve a jelenről csak úgy tudunk beszélni, hogy a jelenben teszünk valamit, de én azt mondom neked, hogy éppen mosogatok, akkor te azt úgy képzeled el, hogy én most mosogatok, miközben beszélgetünk, de ha azt mondom, hogy mosogattam, akkor azzal benned az a gondolat merül föl, hogy valamikor reggel, délután, vagy tegnap, vagy múlt héten de történt az, amit mondok.
Ez csak a nyelvemnek köszönhetően tudom elválasztani, hogy
így van.
Most mosogatok, vagy korábban mosogattam. Tehát ennek a nyelvemnek köszönhetően tudom ketté választani azt, hogy mi a múlt és a jelen. De valójában nincs különbség a kettő között, hiszen mind a kettő információ, és a jövő az ugyan nem információ, hanem a jövő az inkább lehetőség, tehát gyakorlatilag csak ezeket a entitásokat választom ketté az idő koncepciója mentén, de gyakorlatilag az idő, mint fogalom, a nyelvünk által jön létre.
Érdekes, hogy ezt mondtad, hogy a jövő az egy lehetőség, mert a film azt veti föl, hogy tehát, szerintem pont annak a fő problematikájával foglalkozik, hogy a világunkban történő események, azok eleve elrendeltetettek, vagy sem.
Igen.
És ugye ezt úgy járja körbe, hogy a főhősnek a drámáját bontja ki úgy, hogy a film elején látható eseményekről mi azt hisszük, hogy a múltat látjuk, majd ahogy megyünk előre az események során, egyre inkább megtanul a földön kívülieknek a nyelvén beszélni, és elsajátít egy másik nyelvet, ugye megnyitja az ő gondolkodását, ez a nyelv, arra, hogy ő képes legyen nem csak a jelenben és a múltban gondolkodni, és azt átélni, hanem a jövőt is. Uh-huh. És onnantól kezdve a jövő, mintha nem egy lehetőség lenne, hanem egy opciók nélküli, nem választható, eleve elrendeltetett út, valami, ahova el fogunk érkezni, ha akarjuk, ha nem. És egyébként ezzel nagyon ügyesen játszik a novella és a film különbözőképpen, mert a novella egyébként amellett teszi le a voksát, hogy minden eleve elrendeltetett, erre majd tudok példát mondani, de most nem akarom ezzel nagyon elvinni ebbe az irányba a beszélgetést, és a film egyébként szerintem egy kicsit másképpen fogalmaz erről, mert a filmben a karaktereknek van szabad akarata, tehát bármennyire is élnek egyszerre a jelenben, a múltban és a jövőben, vagy inkább a főszereplőről beszélünk, hogy ő egyszerre képes látni és megélni az összes létező idősíkját az életének, de mégis ő dönt arról, hogy azt a jövőt, amit lát, azt elfogadja, és abba az irányba indul tovább, vagy változtat a döntéseivel azon, amit előre lát jövőként.
Igen, olyan, mintha a film nem adna a választ az eleve elrendelésre, mert a főszereplő, van az a kérdés, amikor a későbbi férjével beszélget, hogy mit tennél, hogyha tudnád a jövődet, hogy mi fog történni veled a jövődben, akkor is választanád-e. Tehát olyan, mintha ez egy elfogadáson alapuló jövő, és nem egy ilyen kényszer alapú jövő lenne. Tehát megvan voltak éppen a lehetősége a főszereplő Loisnak. Lois?
Lois, igen. Loisnak hívják az Amy Adams-t, játszott főszereplőt, igen.
Igen, tehát, hogy neki mintha meg lenne a lehetősége arra, hogy azt mondja, hogy nem kérem ezt a jövőt, viszont mégis úgy dönt, hogy megéli mindazon drámai aspektusával együtt.
Nekem egyértelmű volt az, hogy tehát azért teszi fel ezt a kérdést, mert ő maga úgy érzi, hogy ez az a pont, ahol ő választhat, ahol ő eldöntheti, hogy elfogadja ezt, vagy szeretne változtatni rajta. Mert itt akkor mondjuk el, ugye, hogy azt látjuk a történet elején, hogy Lois felnevel egy kislányt, majd akit, és ezt nem emlékszem, mert a film elején ezt pontosan látjuk-e a montázsban, de szépen lassan a film során egyértelművé válik számunkra, hogy ezt a kislányt ő elveszíti, uh-huh. ugyanis valamilyen halálos betegség támadja meg a kislány szervezetét, és nem tehet semmit anyaként, teljesen tehetetlen lesz ezzel a helyzettel szemben, és ugye sokszor a film első felében azt hiszük, hogy a múltat látjuk, és azt gondoljuk, hogy ez a főszereplő egyébként a történet során gyászol, és azért viselkedik úgy, ahogy, mert elvesztette ezt a kislányt, és a film végére derül ki, hogy egyébként a jövőt látjuk, ez nem egy flashback, hanem egy flash forward, és amikor igen, ahogy mondod, a jövőbeli férjével beszélget erről, akkor én úgy interpretálom nézőként ezt, hogy ő pont azt a kérdést teszi föl magának is, hogy el akarja fogadni a kislányának, el akarja fogadni azt a helyzetet, hogy ő úgy élheti át az anyai szeretetnek az élményét, meg azt, hogy a kislányát megszületeti és felneveli, hogy abban a tudatban fogja ezt tenni, hogy a kislányt el fogja veszíteni egy bizonyos ponton.
Igen, és ráadásul az is kiderül, hogy el fog válni ugye a férjével, abból adódóan, hogy ő ezt tudta, és ennek ellenére bevállalta ezt a lehetőséget, hiszen valószínűleg azért, mert szereti a gyerekét, és hogyha nem történne meg, tehát nem választaná ezt a lehetőséget, akkor egyáltalán meg se születhetne a gyereke. És igen, ez egy nagyon érdekes szituáció, amiben a Lois kerül, hiszen választania kell, hogy megszületik-e a gyereke, akit elveszít, vagy meg se születik, és akkor nem is... Mondjuk az egy nagyon érdekes kérdés lehetne, hogy mi lenne akkor, ha úgy döntene, hogy nem vállalja be a gyereket, akkor vajon azok az emlékek kitörlődnének? Tehát felülírnák a másik alternatív jövő lehetőségei az ő flashforward-jait.
Csak így tudom elképzelni. Hogyha az a kérdés, hogy a szabad akarat bekapcsol ebben a helyzetben, és ő mondhatja azt, hogy rendben, én amiatt, hogy már most érzem azt a fájdalmat, hogy el fogom veszíteni ezt a gyereket, ezért nem akarom megélni az anyaság szeretetét, és egyszerre nem akarom, hogy kavarogjon bennem ennyi fajta érzés. Tehát én nem állok össze ezzel a férfival, és nem születik meg a gyerekem, akkor attól a ponttól egészen más jövőképet ad saját magának ezzel a döntésével.
Az is
és a flash-forwardjai átváltoznak.
Az is nagyon érdekes, hogyha most változik ez, nyilvánvalóan minden jövőnek van egy drámája. Hogyha ilyen a hozzáállása egy embernek, hogy nem vállalja be ezt a drámaiságot a jövővel kapcsolatban, akkor gyakorlatilag semmit nem fog csinálni, hiszen mindennek van valamilyen drámai lefutása, amiből adódóan azt mondhatja, hogy oké, akkor én nem választom ezt a jövőképet. És ezáltal, hogyha úgymond ilyen félelemorientált hozzáállása van a világhoz, akkor tényleg semmit nem fog csinálni. És akkor viszont, ha semmit nem csinál, annak a jövőképét is látja, ami meg még drámaibb. Szóval ez egy ilyen paradox helyzet nagyon.
Igen, és szóval, hogy ugye itt van egy főhős, aki ezen a történeten végigmegy, és ő az egyetlen, aki annyira elsajátítja ezt a földön kívüli nyelvet, hogy ez nem tudom, hogy mondjuk, hogy megfertőzi, vagy átalakítja az ő gondolkodását drasztikusan, és képes lesz egyszerre megélni a múltat, jelent és jövőt. De nekem úgy tűnik, hogy ez a karakter ezt úgy dolgozza föl, vagy úgy éli meg, hogy egyfajta nyugalom telepszik rá azt illetően, hogy tudja, hogy mi fog történni a jövőben, és ha ezt elfogadja, akkor képes lesz maximálisan megélni a jelent, annak minden pozitív és negatív érzelmi vetületével együtt.
Igen, ez egy kulcs gondolat, mert amíg te nem vagy tisztában a jövőddel, addig szoronghatsz amiatt, hogy mi lesz a jövő. Viszont, hogyha tudod, hogy mi a jövő, akkor megnyugvással élheted át a jelent. Ez egy szép meglátás volt.
Meghatározó szerintem az életünkben ez. Egyébként jó, hogy ezt behoztad, hogy akkor félelem, hogy is mondtad, hogy félelemből dönt valaki, vagy... Félelemorientáltan hozza meg a döntéseit valaki, vagy mondjuk lehetőségorientáltan. De hogy milyen motivációból döntünk úgy, ahogy döntünk, ez meghatározza a mindennapjainkat, vagy a mindennapi közérzetünket, ugye? És fantasztikus elképzelni azt a lehetőséget, hogy nem kell többé félnünk attól, hogyha megteszünk valamit, amit egyébként gondolunk, hogy meg kéne tennünk, akkor annak mi lesz a következménye, mert tudjuk, hogy ezt már megtettük, és ennek a következményeit is ismerjük, és ha azzal együtt, hogy ezt elfogadtuk, tesszük ezt meg, akkor egész egyszerűen bejárjuk azt az utat, amit úgy érezzük, hogy be kell járnunk. Most azért fogalmazok így, hogy úgy érezzük, mert hogy nem feltétlenül biztos, hogy mindig igazán átgondoltan fogjuk meghozni ezt a döntést, hanem hagyatkozunk arra az ösztönösségre, ami vezérel minket úgy legbelülről, és ez az ösztönösség, ez valószínűleg nem a félelem lesz, vagy a szorongás.
Nem, ez a bizalom. Steve Jobs így fogalmaz, hogy a pontokat visszamenőlegesen tudjuk összekötni az életünkben. Tehát amikor történik valami, akkor tudjuk megmondani, hogy na, azért kellett ennek, meg annak a múltban történnie, hogy ez megtörténhessen. Míg ez a koncepció megfordítja az egészet, mert gyakorlatilag nem kell bizalom ahhoz, hogy a jövőbeni események, vagy hogy a mostani rossz történések valamilyen jó kifutással zajljanak le, hanem gyakorlatilag látod, és pontosan tudod, hogy mit fog eredményezni. Tehát ez esetben a pontokat már előre össze tudod kötni.
Biztos vagy a dolgodban.
Igen, ez egy nagyon más hozzáállás az élethez, ez egy nagyon furcsa elgondolása, meg egy teljesen más mindset-e az a megélésnek. Viszont, igen. Ha megengedett, kanyarodjunk még vissza a nyelv kérdésére, hogyha szabad.
Hogyne, szerintem is ez egyébként a fő eszköze a filmnek arra, hogy megnyisson valami olyan világot előttünk, amit eddig még soha nem láttunk. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas, ez egy izgalmas motivum a történetben, és szerintem ezt más filmeknek nem járták körbe, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről.
Bedob a film egy olyan fogalmat, hogy nem lineáris ortográfia, ami egy olyan nyelvet jelent, aminek nincs linearitása, tehát ad egy, ez nem egy akusztikus nyelv, tehát nem hangzat alapú nyelv. Amit a filmben láthatunk. Abban különböző...
Amit a földön kívüliek beszélnek.
Hát nem beszélnek.
Illetve nem beszélnek, nem hanem beszélnek. Használnak. Igen.
Igen. Ez
jó,
egy,
okay.
Eleve ez egy érdekes felvetés, hogy a nyelvnek nem feltétlenül hangzati alakban kell állnia. A másik felvetés meg, hogy nem feltétlenül kell lineárisnak lennie. Hogyha elgondolkozunk ezen, akkor milyen analógiákat lehetne hozni erre a nem lineáris ortográfiára a való életünkből, és nekem valamiért a kávézacból való jóslás jutott eszembe. Ugye ez úgy működik, hogy belenézel a kávéba, ez valamilyen szertartás során, hogyha ott maradsz zacból, meg tudod mondani a jövőt. Ennek van elvileg hagyománya, és ha belegondolsz, akkor ott nincsen linearitás, hiszen ott egy mintázatból olvasod ki gyakorlatilag a lehetőségeket. És ez nem hiába, mert hogy tök érdekes, hogy ez is a jövőre vonatkozóan állít dolgokat a kávézacból való olvasás. Hiszen a kávézacnak az elhelyezkedéseiből tud olvasni a jövőre vonatkozóan. Vagy ha megnézed a tenyeredet, ott sincs lineáris, hanem ott a vonalak egymáshoz való viszonyából olvasol a jövőre vonatkozóan. Tehát az az érdekes, hogy ami nekem legalábbis ezek a nem lineáris ortográf szimbólumrendszerek jutottak eszembe, amikből alapvetően mindig a jövőre vonatkozóan olvasunk, úgyhogy valamit nagyon eltalálhatott a film. A másik, ami még érdekes, hogy ha belegondolsz, akkor maga a történet komponenseknek az összessége, tehát hogyha összeadod a szereplőket és a helyzeteket, az egy nem lineáris ortográfia, ami kiadja a történet lineáritását. Tehát, hogyha veszel egy vödröt, és beledobsz bizonyos szereplőket, és beledobsz bizonyos szituációkat, akkor abból kiolvasható a történet. Így írsz te is történetet szerintem, hogy összeállítod a komponenseket, és gyakorlatilag a sztori nyelvét használod arra, hogy kiolvasd a komponensekből magát a történést. Vagy cáfolj meg, ha ez nem így van.
Folytasd, mert még nem biztos, hogy értem, hogy mire gondolsz. Vannak komponensek, amik alkotnak egy történetet, eddig értem, de azt gondolom, hogy helyes sorrendbe rakva a komponenseket adja ki ez a sok komponens azt a történetet, amit én szeretnék elmesélni, és ha másféleképpen helyezem ezeket a komponenseket sorrendbe, akkor egy teljesen másfajta történet jön ki belőle.
Igen. Lehet. Én úgy képzelem el, hogyha fogsz 6 archetípust, 6 szereplőt, és berakod őket egy adott helyzetbe, akkor csak akkor lesz hiteles a történet, hogyha úgymond a 6 karakter és a szituáció egy történetet determinál. Legalábbis én így képzelem el, hogy én úgy írnék történetet, hogy összedobok karaktereket, ezeket a karaktereket bedobom egy szituációba, tehát nem lineárisan mondjuk akkor 7 elemből áll, van egy szituációs elem és 6 karakterelem, és megnézem, hogy ezek milyen összhangban állnak egymással, és milyen történetet adnak ki. Persze lehet, hogy neked van igazad, és 5000 féle történetet ki lehet olvasni belőle, de valójában akkor ez a 7 komponens gyakorlatilag 5000 történetet mesél el.
Induljunk ki abból, tehát tegyük fel, hogy egy történet lineáris.
Igen.
Ahhoz, okay, hogy elmeséljek egy történetet, ahhoz kitalálom az elejét, a közepét és a végét, és próbálom felhasználni a történet kitalálása közben ezeket a komponenseket, amik mondjuk akkor tegyük fel a karakterek, a helyszínek, és még lehet, hogy egy csomó minden más.
Tehát akkor te, ha jól értem, fordítva állsz a történetmeséléshez. Tehát neked előbb megvan az, hogy mi fog történni, mint az, hogy kivel fog történni?
Annyit tweakelnék azon, amit mondtál, hogy inkább szerintem először azt próbálom meg kitalálni, hogy miről szeretnék mesélni egy történetet, és de mondjuk legyen az a nem lineáris ortográfia, én erről szeretnék egy történetet elmesélni, és utána próbálom meg kitalálni, hogy melyik történet lehet alkalmas rá, hogy átadjam azt a gondolatot, amit szeretnék átadni ezzel a nem lineáris ortográfiával kapcsolatban. És akkor utána jön fel a kérdés, vagy merül fel bennem a kérdés, hogy kik azok a karakterek, akikkel ezt szívesen elmesélném, vagy akiket ütköztetve ezt a történetet igazán érdekesen el tudom mesélni.
mi legyen ezeknek a karaktereknek a célja, milyen akadályokat gördítsen eléjük a történet, és ami a legfontosabb, hogy akkor kinek legyen a perspektívája, ez kinek a sztoria. És hogyha megvan, hogy kinek a sztoria, és ő mit tanul meg a történet során, akkor ha ügyes vagyok, akkor azt fogja kiadni azt a gondolatot, amit át akarok adni a történettel a fogyasztónak, az olvasónak, a nézőnek, akárkinek.
Tehát akkor gyakorlatilag azt csinálod, csak hogy hadd fordítsam le, hogy fogod a nem lineáris ortográfia komponensét, beleteszed a vödörbe, fogod, és kitalálsz karaktereket, akiket mellé teszel a vödörbe.
Így van.
És hogy is fogalmaztál, hogy milyen problémákkal ütközik a hős, tehát akkor még problémákat is komponensként beleraksz a vödörbe, és fogod, és kiválasztod az egyik karakter aspektusát, és amentén kiolvasod a történetet.
Valahogy így, igen.
Tehát akkor a sztori tényleg egy nem lineáris ortográfiából, úgymond a valóság nyelvéből tevődik össze, ha ilyen aspektusból nézzük.
Még nem biztos, hogy értem. Nem értetlenkedek, csak még nem biztos, hogy értem, hogy miért mondod ezt, hogy a valóság aspektusából.
Hát, hogy ugye a valóság is így működik, hogy össze vannak téve bizonyos karakterek.
Oké, igen.
Bizonyos eseményekhez rendelten, bizonyos problémákból, és ebből adódik ki a valóság, mint történet. Ha a valóságot történetként értelmezzük.
Jó, értem. Lehet, hogy leginkább az működteti ezt az analógiát, amit mondasz, hogy ha van egy központi témám, amiről akarok beszélgetni veled, és kitalálom, hogy milyen történeten keresztül tudnám ezt a legjobban demonstrálni, akkor nem mindegy, hogy milyen karaktereket választok, mert azok a karakterek valószínűleg saját magukhoz képest egyféleképpen tudnak működni vagy viselkedni, ugye? Tehát, hogy azt mondom, hogy ez a karakter, ez gonosz és önző és megalomán és hataloméhes, akkor ő valószínűleg a történetben aféleképpen tud csak működni és viselkedni, hogy ilyen maradjon, amilyennek én most neked elmeséltem. Ha viszont egy picit megváltoztatom az ő jellemvonásait, tweakelek rajta egyet, akkor már valószínűleg másféleképpen fog egy kicsit viselkedni a történetben, és másfajta történetet ad ez ki. Uh-huh. Szóval, hát nem tudsz követni. És mindennel összefügg a történet alkotás során is, ahogy te is mondtad. Ha megváltoztatom a helyszínt, vagy a karakter egyik jellemvonását, akkor picit másfajta történetet ad ez ki. És egyébként ez hasonlóképpen hozza működésbe ezeket a komponenseket, ez a mechanizmus, mint ahogy a nem lineáris ortográfia hozza működésbe az életnek a megélését, mert ha egy picit mást lépek ebben a pillanatban, és másképpen döntök, mint ahogy az előre elrendeltetett, akkor egy picit minden megváltozik a jelenemben és a jövőmben, de hogy az egy picit víkeléssel sok minden apróságnak kell vele együtt alakulnia.
Uh-huh. Szép, igen. Ja. Pillangó effektus. Gyakorlatilag bármelyik komponenst egy picit is módosított, az attól függően, hogy hol rögzíted az egészet. Tehát, hogy ha mondjuk a karaktereket rögzíted, és mondjuk módosítod a körülményeket, akkor a cselekmény fog változni. De mindig valamit rögzítened kell ahhoz, hogy amihez képest változik. Tehát ha mondjuk a körülményeket rögzíted, és a cselekményen változtatsz, akkor meg a karakterek fognak módosulni. Érted, amit ki akarok hozni belőle?
Értem, és ez egyébként tényleg szerintem tud így működni, és így is kell működnie, és ez nagyon jól rezonál arra, szerintem, hogy a valóságot megéljük. Például, ha én egy csökönyös szamár voltam tegnap, és ma is az maradok, akkor a tegnapi események, ha ma megismétlődnek, akkor pont ugyanúgy fogok rá reagálni, ugye? Ha a tegnapi eseményekből tanulok valamit, és ma már nem vagyok csökönyös szamár, akkor ma másképpen fogok reagálni a tegnapi események megismétlődésére, és ez egészen más irányba indítja el az életemet.
Igen, a cselekmények módosulnak. A valóságban, a saját aspektusodban egy pont van rögzítve, és az te magad vagy, a karaktered, vagyis hogy a nézőpontod. Tehát, hogyha hozzád képest én a cselekményt módosítom, akkor én úgymond a te minőségeden változtatok, vagy ha a te minőségeden változtatok, akkor a cselekmény fog módosulni.
Igen. Ezek nagyon szoros összefüggésben állnak egymással.
Igen.
A történetmesélésben és az életben is.
Igen. Hát végül is a kettő szorosan összefügg, hiszen a történet a történet mindig az életet tükrözi valamilyen módon, ha jól olvasom ki.
Igen, tehát a történet az valahol az életnek a summája valamilyen hosszúságú, valamilyen struktúrájú cselekménybe foglalva. De hogy ja, persze. Az életünk minden perc egy jó sztori.
Igen. Ja. Na, hát nekem most így hirtelen neked még van a filmmel kapcsolatban?
Nekem az volt csodálatos, hogy ez egy filmben megfogalmazva egy picit úgy hat vissza önmagára szerintem, hogy egy picit azt is mondja, hogy mennyire fontos az, hogy egy nyelvvel hogyan tudunk megfogalmazni dolgokat, és hogyan tudunk látni dolgokat. Nekem eszembe jutott az, hogy ha mondjuk én tudok beszélni magyarul, és megtanulok angolul is, de annyira megtanulok angolul, hogy nem csak megtanulok angolul, hanem elkezdek angol környezetben élni, és sokan mesélik ugye, hogy amint kiköltöztek fél évre, egy évre rá, angol környezetben már angolul álmodtak is.
Hát angolul gondolkodni voltak éppen.
Igen, és igen, erre akarok én is kiköd, igen, tehát jól mondod. Angolul gondolkodni, másfajta, igen, tehát máshogy kezdi el talán húzalozni az agyadat, hogyha elkezdesz mondjuk angolul gondolkodni, vagy németül gondolkodni, japánul gondolkodni.
Abszolút.
És hogy a filmnyelven gondolkodni, az megint csak szerintem egy picit más, hogy húzalozza az agyadat, és ad egy olyan plusz aspektust mindennek, tehát meg tudsz élni nagyon sok mindent az életedben másképpen, hogyha megpróbálsz, nem tudom, úgy tekinteni rá, hogy mint ahogy egy filmben, hogy mindennek, ami most megtörténik, annak volt oka a múltban, és hogy lesz következménye is. És hogy rajtam múlik az, hogy nem tudom, mit kezdek ezzel az egész helyzettel. És értem ezzel azt, amit az előbb beszéltünk egyébként, hogy mennyire fontos az, hogy ahhoz, hogy a cselekmény változzon, ahhoz például a karakternek változnia kell, vagy fordítva. Ahhoz, hogy a karakter változzon, ahhoz kicsit meg kell körülötte változtatni a körülményeket, más behatásoknak kell érni a karaktert. És szerintem a filmnyelv, vagy az, hogy egy filmben mesélünk valamiről, ilyen nagyon kondenzáltan, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, ilyen nagyon kompresszáltan, ilyen sűrítve a valóságot, hogy másfél óra alatt megnézünk egy történetet, ami egy ilyen nagyon-nagyon sűrűn, és ilyen hipergyorsan csap arcul minket, hogy annak az üzenetét, amit egy filmből levonhatunk, az gyakran az életünkben, nem tudom, több évnyi tapasztalással kell eljutnunk odáig, hogy ugyanezt, nem tudom, azt mondjuk, hogy ja, oké, hát ez lehet, hogy most már így kellene gondolnom. És hogy ez a történet, ez segít ebben, és lehet, hogy egy picit segít másképpen látni ezután a világot.
Hát szerintem egy történetet mindig a saját múltunkra vonatkoztatunk. Tehát megnézzük az analógiát az adott történetnek, az eddigi tapasztalt történéseinkhez képest, és ebből adódóan fogunk tudni a jövőnkre valamilyen tanulságot hozni a történeten keresztül.
Ez szuper jó, hogy ezt mondod, mert igen, tehát hogy mindenki a saját perspektívájából hallgat vagy lát egy történetet, és mindenki vagavonja le a tanulságokat, és hogy ezek a tanulságok mindig egy kicsit így változnak mindenkiben, tehát bármennyire is próbálsz nagyon egyértelműen úgy elmesélni egy történetet, hogyha az legyen az üzenet, amit én mondani akarok, hogy, de igen, azért az lehet, hogy ahogy te azt befogadod, te nem pont úgy fogod megfogalmazni magadnak, ahogy én megfogalmaznám neked.
Sőt, gyakorlatilag egy történetet két teljesen ellentmondó tanulsággal le lehet vonni, két teljesen különböző karakter szempontjából. Tehát az egyik embernek lehet az a tanulsága, hogy veszélyesen kell élni, a másiknak meg lehet az a tanulsága, hogy megfontoltan kell élni. Azért, mert a történetet a saját múltjára vonatkoztatottan vizsgálja meg.
Na jó, de talán ezért fontos az, hogy jól megválasszuk a történetünkben azt, hogy ki a főhősünk, nem? Hogy kinek a története, mert tudjuk, hogy az ő perspektívájából mesél vele a történetet, az üzenet az, az egyértelmű kell legyen a között, hogy akkor veszélyesen élni jó, vagy megfontoltan élni jó.
Hát ez attól függ, hogy mi a jó. Most próbálok analógiát találni. Tehát, hogyha az egyik nézőnek az a jó, hogy izgalmas az élete, tehát abban...
Oké, tehát az, igen, ő ebben él, hogy izgalmas az élete, tehát és ő ezt szereti az életében, igen.
Igen, akkor ő egy történetből levonhatja azt, hogy veszélyesen kell élni, hogyha a főhősünk éppen veszélyesen él. Míg hogyha a másik néző úgy gondolja, hogy a nyugalom a lényeg, tehát a nyugalom a jó, és megnézi a történetet, és rájön, hogy úristen, a főszereplő milyen veszélyekbe sodorja magát, akkor ő azt fogja levonni következtetésként, hogy ez nem jó, tehát inkább nem szabad veszélyesen, hanem nyugalmasan kell élni, hogy ezt elkerüljem. Tehát az egyik egy kontrapélda, a másik meg egy...
megerősítő példa? Vagy...
Tehát egyik igazol, a másik meg cáfol. Igen. Ja.
Oké. Okay.
Kontrázik és
igazol. De várjál, akkor ezzel azt mondod, hogy kockázatos az, hogy hogyan mesélünk el egy történetet, mert ha nem vigyázunk eléggé, akkor egyébként mindenki azt fogja kiolvasni belőle, amit magának akar ahhoz, hogy megerősítse magában azt, amit ő gondol. Érted, hogy mire
igen,
gondolok?
Igen, ezért érdemes egy történetben mindig bemutatni mind a két oldalt, tehát nem egy oldalúan elmesélni valamit. Tehát bemutatja mondjuk, hogy milyen a főhős, amikor nyugiban él otthon, annak előnyeit és hátrányait, és okay. Bemutatja, hogy milyen, amikor veszélyesen él, annak előnyeivel és hátrányaival, és akkor a néző nem eldönti, hogy melyik a jó, melyik a rossz, hanem úgymond súlyokat pakol a két opcióhoz, és az ő saját emlékeihez vontan megvonja a mérleget, és azt mondja, hogy okay, akkor ez mondjuk nagyobb súllyal van mondjuk a veszélyesen élés az én életemre vonatkozóan, vagy épp hogy kevesebb súllyal, de mindenképpen ugye bemutatta a történet mind a két oldalát az érmének, ezért nem diktál valamit, hanem csak úgymond, ahogy szerintem egy történetnek alapvető feladata, bemutatja a valóságnak minden aspektusát.
Rendben, de nem gondolod, hogy azzal, hogy azt mondjuk, hogy oké, el kell mesélni egy történetet, minden most történő dolognak lesz valami következménye, azzal egy picit állást is foglalunk azzal kapcsolatban, hogy ha valamit csinálsz, akkor ez lesz a következménye. Te állítasz valamit, és nehéz úgy nyitva hagyni mindezt, hogy tehát értem, amit mondasz, hogy ugye mind a két oldalát meg kell mutatni annak, hogy ha így viselkedsz, ez történik, ha úgy viselkedsz, az történik, de a történet végén valamilyen tanulsággal fog a főhős megérkezni oda, ahova kell neki, uh-huh. És ha ő azt tanulja meg az út során, hogy megfontoltan élni jobb, mert a történet vége az, hogy ő végre megtanulta, hogy kell megfontoltan élni, és lett végre családja, és biztosállása, és nem tudom milyen, akkor bennem az egyértelműen az kellene, hogy megerősítse, hogy megfontoltabban kellene élnem.
Szerintem és meg... Mondjuk... Már bocsánat, de hogy szerintem egy történetnek nem szabad elmondani, hogy megfontoltan vagy veszélyesen kell élnie, hanem annak, aki megfontoltan szeret élni, be kell mutatni a megfontolt életnek a hátrányait és a veszélyes élet előnyeit, illetve a veszélyesen élőnek meg kell mutatni a megfontoltan élés előnyeit és a veszélyesen élés hátrányait, és ebből adódóan fog tudni változni, úgymond a néző. De nem szabad azt mondani, hogy így vagy úgy kell élni, mert szerintem ilyen általános igazságok nem is léteznek.
Rendben, lehet, hogy rosszul fogalmaztam, de ha azt nem is mondja meg egy történet, hogy így vagy úgy kell élni, azt meg kell tudja fogalmazni logikusan és következetesen, hogy ha így élsz, akkor ennek lehet, hogy ez lesz a következménye.
Igen.
Ha úgy élsz, akkor lehet, hogy annak az lesz a uh-huh. következménye. A leheten egyébként nagy hangsúly van, tehát hogy opciókat mesél el. Mert mondjuk hozzuk be azt a történetet példaként, hogy a főhősünk szerencsejátékból él, és napról napra próbálja fenntartani önmagát, és közben egész egyszerűen nem találja meg az egyensúlyt, a magánélete, a munkája, a vágyai és a szorongása is, és semmi közt, mert felemészti az, hogy minden nap kockára tesz mindent, és nem találja meg azt a lelki egyensúlyt, amivel mondjuk egy ilyen biztos, stabil jövőt teremthetne magának. Uh-huh. És tehát tegyük föl, ez a karakter a szíve mélyén arra vágyik, hogy biztonságban éljen, szeretőközegben éljen, legyen jövőképe, de finge nincs, hogy ezt hogyan érje el. És a történet során valamilyen módon ezt megtanulja, és el is éri a végére, hogy lesz egy stabil jövedelme, egy szerető felesége, gyerekei, etc. Uh-huh. És B verzió, a főhősnek a vágya az, hogy elfogadják a környezetében azt, hogy ez is normális lehet, és szeretné, hogyha nem kellene megfelelnie azoknak az elvárásoknak a környezetéből, amit mások azt gondolják, hogy mindenkire vonatkoznak, és legyen az, hogy mindenkinek stabil jövedelme van, mindenkinek szerető felesége kell legyen. És a történet végére ő azt éri el, megtanulja azt, hogy hogyan tudja megértetni másokkal, hogy ez is lehet egy érvényes út az életben.
Ez két külön történet, ha jól értem?
Igen, tehát ez két különböző fős, különböző vágyakkal.
Oké, maradjunk szerintem most, hadd reflektáljak az első változatra. Tehát szerintem akkor hiteles egy történet, hogyha egy szerencsejáték függő embernek a úgymond megnyugvását úgy mutatja be, hogy bemutatja a szerencsejátéknak az előnyeit is, hiszen így tudja csak prezentálni, hogy mi az, amiről a főhős lemond. Tehát így tudja megteremteni az egyensúlyát. Míg hogyha a film a szerencsejáték függőséget folyamatosan egy rossz dolognak mutatja be, és a rossz dologból tartunk csak a jó irányába, az egy nagyon egyoldalú film lesz, és nem lesz az én olvasatomban hiteles. Ugyanakkor, hogyha a második történetet nézzük, tehát ha jól értem, az a történet az, hogy túl sok az elvárás az emberre vonatkozóan.
Vagy egész egyszerűen olyan elvárások veszik körül az embert, amivel nem tud azonosulni.
De ez mondjuk nyomasztja őt, és arról szól a történet, hogy hogy kerülkedik felül a saját nyomasztásán, és végül olyan életet, mert igazából ennél a lehetőség, vagy ennél az opciónál az egyetlen gátló tényezője az, hogy ő hogyan viszonyul az őt megítélőkkel kapcsolatban, vagy hogy rájuk vonatkozóan. Az egy belső film, míg a másik valószínűleg egy külső film lesz, hogyha jól értem. Az a belső vívódásait kell, hogy bemutassa a második történetnek, hiszen ott egy belső fejlődésen kell végigmenni, ahhoz, hogy el tudja fogadni azt, hogy őt elítélik, és ez már ne zavarja őt abban, hogy azt tegye, amit jónak lát. Míg a másik talán az inkább a külsőségek tartják őt szerencsejáték függőségben, hiszen rengeteg pénze lesz adott esetben, és akkor nagyon meg tudja élni az életet, és akkor az erről való lemondás annak érdekében, hogy ezt a bizonytalanságot elengedje, mert ennek ez nyilván egy hullámvasút egyszer fönt, egyszer lent, de hogy el kell engedni az egyszer fönteket ahhoz, hogy ő úgymond beálljon normális amplitúdóra, és középen élhessen egy kiegyensúlyozott életet.
Jó, oké, és segíts azzal egyébként, hogy mondasz egy olyan példát, ahol ahol láttál egy olyan filmet, ami meg tudta virágítani a dilemmának az A aspektusát, meg a B aspektusát is ugyanolyan hitelesen, és a végén nem foglalt állást egyik oldalon sem. Tehát segíts egyszer azzal, hogy mondasz egy ilyen példát, hogy mire gondolsz, hogy mit értesz az alatt, hogy az a jó történet. Mint például...
Uh-huh. Hú, feladtad a leckét. Most hirtelen valamiért a Joker jutott eszembe.
Ó, oké. Érdekes.
Mert hogy az, minthogyha az érme másik oldalára koncentráltan egyenlíteni ki a mérleget. Érted, amit akarok mondani? Tehát az nyilvánvalóan tudjuk, hogy az rossz, hogy lelő embereket, ezt be is mutatja, és le is sokkol vele
Igen,
minket.
Így van, engem biztos.
Viszont bemutatja azt a folyamatot, hogy hogy jut el idáig egy ember, tehát nem tudjuk már elítélni a Jokert a végén. Tehát nem tudjuk azt mondani rá, hogy ő egy rossz ember, hiszen abszolút tudunk vele azonosulni, és meg tudjuk érteni a motivációját. Tehát gyakorlatilag bemutatja a tettes következményét és okát a tettes tengelyén.
Ezt értem, de az a film szerintem ügyesen dolgozik azzal, hogy hogyan mutassa be úgy a tetteknek a hátterét, hogy tudja annyira empatizálni a tettessel, hogy fel tud őt menteni a bűnei alól morálisan, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ha nem is morálisan mentett föl, de hogy kapsz egy ilyen megértést, egy ilyen empátiát ad neked a film, egy ilyen átérzést ad az a kapcsolatban, hogy minden, amit tesz, azt miért is teszi, mi az oka rá, és akkor nagyon, te együtt tudsz vele érezni.
Ez egy nagyon fontos művelet, ugyanis nagyon könnyen ítélkezünk a mai világban, hogy ó, ez egy rossz ember, tehát a probléma maga az ember, de voltaképp ez a film rávilágít arra, hogy nem, ez nem ilyen egyszerű a képlet, hanem minden érmének ott van a másik oldala is, és ez az ember nem hiába lett rossz, hiába mutogatunk rá. Szerintem ez a film nem von ítéletet, csak bemutatja mind a két oldalt, és hagy téged arra a következtetésre jutni, amire akarsz, mert hogyha túlítélkező vagy, akkor talán az ítélkezéseidet kicsit visszább veszed, hogyha tudsz azonosulni egy olyan karakterrel, aki lemészárol embereket. Akkor már nem fogsz ítélkezni, hanem inkább megnézed az okát, hogy mi az, ami kitermeli ezt az egészet.
Aha, mögé nézel, hogy miért is történt az, ami történt. Mielőtt levonnád a következtetéseidet.
Igen. Mert nagyon könnyű lenne egy olyan filmet csinálni, hogy bemutatni a Jokert úgy, hogy mennyi rosszat csinál, és akkor levonni a következtetést, hogy a Joker az rossz. Érted?
Értem. Jó, tegyük föl, hogy akkor ez a film nem felületes, mert betekintést ad a főhős érzelmi hátterébe, a motivációiba, az ő sanyarú sorsába, és láthatjuk azt, hogy ő miért vált azzá, amivé, de akkor ez a film egyébként azt mondod, hogy nem ítélkezik a karakter fölött, de nem mondhatjuk azt, hogy de közben megítélkezik valami más fölött. Uh-huh. Mert hogy nekem volt egy olyan érzésem, hogy nagyon ügyesen az érzelmeimet manipulálva csinál a Jokerből egy áldozatot, miközben rávesz engem arra, hogy ítélkezzek mondjuk a társadalmi mechanizmusok fölött, amik áldozattá tették a Jokert, meg az összes többi szereplő fölött törjek pálcát, akik meg nem figyeltek oda rá eléggé, nem adtak neki elég figyelmet, szeretetet, akármit, mi egymást, és hirtelen elkezdek más fölött ítélkezni, és nem a Joker fölött, aki a főszereplő, akivel azonosulnom kell, mert hogy a Joker perspektíváját választotta az alkotó, és én az ő helyzetébe tudok belehelyezkedni, és váratlanul abba a szituba találom magam, hogy én együtt tudok érezni a Jokerrel, és nem őt tartom gonosznak, hanem az őt körülvevő világot tartom gonosznak.
Ez nagyon jó. Gyakorlatilag úgy lehetne kiegyensúlyozott a Joker film, hogyha egybe lenne kötve egy kapitalizmus propaganda filmmel.
Ja, hogy a másik szálon közben a tőzsdecápák vagyok.
Igen, tehát ami mondjuk azt mondaná meg, hogy miért kell, hogy kapitalizmus legyen, és akkor már nem tudna a néző mit tenni, hiszen amit a kapitalizmus lehet elítélni azért, hogy kitermelte a Jokert, de hogyha nem tud alternatívát felmutatni, akkor meg van lőve. De értem, igen, okay.
Na jó, akkor vagyjuk le a tanulságot, neked mi a tanulságod ebből?
Hogy igazad van, hogy a Joker az csak egy adott pont mentén, tehát a személy nél lett lerögzítve gyakorlatilag a...
Így van. A nézőpont.
A nem lineáris ortográfiának a fix pontja, és megnéztük mind a kettő oldalát, viszont a körülmények lettek úgymond démonizálva ezáltal.
Igen, úgy lettek kalibrálva a főszereplő köré a körülmények, hogy mindenképpen eljusson oda a főszereplő, ahova neki az alkotó szerint el kell jutnia. Tehát, hogy ez nem egy ördögtől való dolog, a filmes dramaturgia, sőt, szerintem a történetmesélésnek a dramaturgiája a regényekben, a színházban és a filmekben is mindig működik, hogy meg kell találnunk azt a cselekményt, ami minden ponton következetesen úgy viszi végig a karaktert, hogy ő megtanulja azt, amit szerintünk meg kell tanulnia a történet végére, de azt az alkotó kalibrálja, hogy akkor mik legyenek ezek a pontok a cselekményben. És ugye ahhoz, hogy a cselekmény egyes pontjai
oda vigyék el a karaktert, ahova szeretnénk, azokat a körülményeket kell köré tenni, hogy mindenképpen ebbe vagy abba az irányba menjen, mint hogyha nem tudom, mennél egy úton az autóddal, és folyamatosan mindenféle ilyen útjelző táblákkal, útlezárásokkal, és mindenféle más akadállyal én terelgetném azt, hogy te merre tudsz kanyarodni az autóddal, és szépen ki legyen ez jelölve, és ha elég jól elvonom a figyelmedet, mint egy jó bűvésztrükkben, és te nem arra figyelsz, hogy én terelgetlek, hanem élvezed az utazást, akkor mindenképpen oda fogsz eljutni a végére, ahova én akarom.
Igen, tehát amikor én azt mondtam, hogy kiegyensúlyozottnak kell lenni a történetnek, nem vettem figyelembe, hogy kiegyensúlyozott csak valamilyen pont alapján lehet. Ebben tévedtem, tehát nincs kiegyensúlyozott film gyakorlatilag, mert mindig valamilyen pont alapján egyensúlyoz, amely pont általában egy történet esetében a karakter szokott lenni. De akkor kiegyensúlyozott, hogyha a cselekményei mögötti okságot úgymond bemutatja. Most a Jokerre vonatkozóan, ha jól értem.
Igen. Jó, egyébként csak azzal vitatkoznék, hogy tévedtél, mert ha, nem tudom, ha nagyon sokat gondolkodnánk, akkor valószínűleg találnánk olyan filmeket, amik megfelelően próbálják körbejárni egyébként egy tematikai kérdésnek mind a két, vagy mindél több aspektusát, és próbálnak nem állást foglalni a cselekménnyel.
Mintha lenne egy olyan film, csak nem jut eszembe a címe, na, ami egy történést, várjál, lehet, hogy a Lé meg a Lola? Most azt nagyon régen láttam, nem biztos, de hogy van egy történet, amit gyakorlatilag minden szereplő aspektusából elmesél.
Amennyire emlékszem, a Lé meg a Lola inkább azzal kísérletezett, hogy ugyanazt a kiinduló pontot vitt el három különböző irányba, és azt mesélte el, hogy,
ja,
hogy ha egy ponton megváltozik valami, akkor mennyire drasztikusan más végkifejletet
hordoz magában. Akkor ez rossz példa volt, de szerintem van egy ilyen film, ami bemutatja az összes vagy az összes szereplőnek a történetét, csak most hirtelen nem jut eszembe, valamire a Lé meg a Lolára asszociáltam.
Például tudok egy fantasztikus sorozatot mondani, amiben legalább két évadon keresztül azzal kísérletezett az alkotó, hogy egy-egy epizódban úgy mesélte el a történetet, hogy mindig két különböző karakternek a szemszögéből, és valahol a midpointnál váltott szemszöget, és azt hiszem vissza is ugrottunk a cselekmény kezdőpontjára, és elmesélte ugyanazt a másik szereplő nézőpontjából. És ez például egy ilyen nagyon-nagyon izgi kísérletezés volt azzal, hogy azt, hogy láttuk, hogy mondjuk egy férfi és egy nő összeismerkedik, ugyanazokat a jeleneteket a nő nézőpontjából hogyan világítja meg, és látjuk azt, hogy a nő hogyan élte meg, és hogy a férfi nézőpontjából azt hogy meséli el, és ezáltal mutat rá, hogy a férfi hogy élte meg, és valahol apróságok változnak jelenetekben, valahol ugyanaz a dialóg, ugyanaz a világítás, ugyanazok a hangulatok, ugyanazok a helyszínek, valahol meg ilyen nagyon drasztikus tweakeket csinált az alkotó azért, hogy bemutassa azt, hogy mondjuk egy nő lehet, hogy egy pillanatot abban a jelenetben tök másképpen élt meg, és mondjuk amit a férfi úgy élt meg, hogy ez egy normális beszélgetés, a nő azt már kiabálásként élte meg. Most csak mondtam egy példát. De ez szerintem egyébként inkább arra ad egy jó támpontot, hogy ha megváltoztatod a nézőpontot egy jelenetben, akkor az mennyire shiftel mindent.
Igen.
A történetmesélésben.
Igen.
De szerintem ez nem jó példa arra, amit mi keresünk.
Nem valami olyasmi film kellene, ami mondjuk bemutat, és szerintem van is ilyen, csak nem jut eszembe, hirtelen, ami bemutat egy történetet, gyakorlatilag az összes szereplőjének a történéseink keresztül, és úgy áll össze, és nem ítélkezik egyiket. Tehát mindegyik történetet úgy Igen. mutatja be, hogy érthető, hogy a körülményei alapján így meg így kellett tennie, ugyanakkor minden nézőpontból ugye elítélhetjük az összes többi szereplőt a hőssel szemben.
Igen, mert tehát van ez az alaptétel, hogy minden karakternek meg kell legyen a saját igazsága. Ezt talán valamelyik színész mondta, hogy minden színész a saját maga a szerepének az ügyvédje. Tehát bármi is történik, minden szereplőnek megvan a maga igaza, meg a maga igazsága, tehát minden, amit csinál, az ő aspektusából indokolt, és nem elítélhető morálisan.
Igen. És ami nagyon érdekes, ami most így hirtelen, amíg mondtad, így beugrott, hogy a szereplők igazsága az nem csak azon alapul, hogy ők mit tudnak, hanem a történet összességéből az is nagyon fontos, sőt, talán a legfontosabb az, hogy mi az, amit nem tudnak. Mert azok, az, hogy valamit nem tud egy szereplő, és a másik nem tud ugyanúgy valamit a harmadikkal kapcsolatban, abból alakul ki voltaképp maga a történet, gyakorlatilag azokból az információkból, amik nem állnak rendelkezésre az adott aspektusok során.
Így van, tehát valamit, amit tesz a főhős, az csak az alapján tudjuk megítélni, hogy mit tudunk, és az alapján nem tudjuk megítélni, hogy mit nem tudunk arról, hogy ezt miért tette.
Igen. De hát a másik aspektusából meg ugye azt alapvetésnek gondolhatjuk, hogy neki meg tudnia kéne azt, hogy, de mégse tudja, ezért elítéljük őt. És talán ebből adódnak a konfliktusok. Ebből adódnak azok a konfliktusok, mert hogy én haragszom rád azért, mert nem tudok valamit. Hogy gyakorlatilag te azért csináltad azt, mert hogy ez meg ez volt az előzménye.
És tök szuper, hogy ezt mondod, mert ez egyébként tök jól rámutat arra, hogy valamiért nálunk bekapcsol ez a mechanizmus, hogy látjuk azt, hogy valaki csinál valamit, és a mi tudásunk alapján azt gondoljuk, hogy ezt teljesen másképpen kellett volna csinálni, és neki tudnia kellett volna azt, hogy amit csinál, az ilyen vagy olyan szempontból nem okés, és nem azzal a beleéléssel és átérzéssel közelítjük meg azt, ahogyan látjuk ezt, ami nekünk segítene abban, hogy ne rögtön ítélkezzünk, hanem megvizsgáljuk, ahogy te is mondtad, egy kicsit analitikusabban, hogy oké, csinált valamit. Akkor mielőtt megítélem, hogy ő milyen ember, az alapján, amit csinált, először vizsgáljuk meg, hogy mi volt a motivációja, ja, és mit tudott, és mit nem tudott arról a helyzetről, amiben éppen volt.
Gyakorlatilag az egész konfliktus kikerülhető lenne azzal a mindsettel, hogyha a főhősök nem abban az illúzióban élnének, hogy mindent tudnak. Mert az ember alapvetően úgy áll a dolgokhoz, hogy ő minden információnak a birtokában van. Ha valamilyen információnak nincs a birtokában, az nem az ő hibája. Ezért az ő információs halmazából tud ítélkezni a többiekkel szemben, és talán, hogyha ezt a mindsetet elengednénk, és úgy gondolkoznánk, hogy igenis, a világnak sokkal nagyobb részét, szinte végtelen részét nem ismerjük, akkor mégis mi alapján tudnánk ítélkezni a másikkal szemben, akkor gyakorlatilag nem is lennének konfliktusok. Tehát tulajdonképpen a történetet, meg a konfliktust azt az ember minden tudására vonatkozó illúziója okozza.
Meg talán abból is, legalábbis én hiszek benne, hogy egy jó történetben értékrendek csapnak össze, tehát az a jó történet, ahol van egy szemlélet, aminek kell, hogy legyen egy ellenpontja. És akkor működik jól, hogyha ezt a szemléletet képviselik karakterek, és ők tudnak ütközni a történet során, és tudják ütköztetni a szemléletüket, és a szemléletek ütközéséből minden karakter megtanulja azt, amit meg kell tanulnia. És a szemlélet, amit egyébként, igen, tehát a szemlélet szerintem pedig abból táplálkozik, amit tudunk. Meg ahogyan neveltek minket, meg ahogyan látjuk a világot, amilyen behatások érnek minket. Tehát a szemléletünket folyamatosan formálja minden, amit tapasztalunk a világból. Ami szerintem ugyanúgy, tehát hogy lehet, hogy nem információ, vagy lehet, hogy ugyanarról beszélünk, mert az érzelem is egy információt tegyük föl, de hogy igen, minden, ami benyomás minket ér, abból áll össze a szemlélet, amit képviselünk.
Igen, és gyakorlatilag egy történet arról szól, Egy információ hiányról szól, hogyha belegondolsz, hogy van egy hősünk, aki nem tud valamit. Ebből kerekedik az egész történet, és akkor lesz teljes a történet, hogyha a főhős megtudja ezt az információt.
Igen, na, szerintem ez egy szuper megközelítés, így van. Ja. Ez kell, hogy a motorja legyen a történetnek.
Igen, a nem tudása. És az arra vonatkozó illúzió, hogy mindent tudunk, vagy hogy a logikánk ér bármit is részinformációkra vonatkozóan. Mert ugye a logikát mindig információra vonatkoztatod. Ha bemész egy buddhista templomba, ahol ilyen megvilágosodott buddhisták vannak, akik nem hiszik azt, hogy minden információ birtokában vannak, akkor ott nem fogsz tudni sztorit kialakítani, hiszen ott nem lesz ítélkezés, nem lesz a másik megváltoztatására való törekvés, tehát ott nem lesz dráma.
Nem lesz aktív dráma, igen. Tehát ők sokkal inkább fognak mindent megkérdőjelezni, és ez nem fog kiadni egy aktív történetet.
Igen. Tehát ezt az illúziót kell feloldani, hogy mindent tudunk.
Ez szuper, hogy mondod, mert úgy szoktuk megfogalmazni, hogy ugye kell, hogy legyen a karakternek egy meggyőződése, amit a történet challenge-el, vagy a történet körülményei elkezdenek challenge-elni. És úgy is szokták ezt fogalmazni, hogy így van, jaj, de jó, hogy ezt mondod, mert hogy a karakter ark az azt írja le, hogy kell, hogy legyen egy hazugsága a karakternek, uh-huh. De ez a tévhit is egy jó szó. Tehát, hogy kell, hogy legyen benne egy meggyőződés, ami hamis. És azt kell, hogy tudja challenge-elni a történet, és hogy a történet elején neki szembesülnie kellene azzal, hogy amit gondol, az nem oké, de úgy fog tudni kirajzolódni az ő karakterével a történet végére, hogy neki szembe kell néznie azzal, hogy ez nem oké, a történet közepén, kell a karakternek legyen egy hazugsága. Valami, amit ő a világról gondol, és amivel saját magát hitegeti.
Uh-huh. És ezt kell letörni.
Így van, a történet elején ezt kell challenge-elni benne, de a történet elején, hogyha ő szembesülne ezzel, és felfogna, és megérteni, és megváltozna, akkor a történet rövid lenne.
Vagy nem lenne történet.
Vagy nem hívhatnánk történetnek, így van.
Igen.
Éppen ezért ő neki végig kell menni azon az úton, ahol szépen lassan ő elkezdi látni a hazugságát,
lebontani.
És elkezdi beismerni, hogy ez egy hazugság, és miután végre beismeri magának, hogy ez egy hazugság, képes rájönni arra, hogy mi az igazság. Uh-huh. De hogy így van, ez egy ilyen szép, kell, hogy ennek legyen egy görbéje, le kell mennie a mélyére, le kell bontania, és abból az állapotból tudja aztán szépen felépíteni azt, hogy valójában mi is az új meggyőződés, amivel neki tovább kell menni az életben, ahhoz, hogy megváltozzon, és végre olyan életet élhessen, mint amit a történet elején akart, de ez a hazugsága, ez akadályozta őt benne.
Igen, hát gyakorlatilag a hiténvel ellentmondó információkat kell becsöpögtetni a történetbe ahhoz, hogy a hite egy idő után úgymond darabokra hulljon, hiszen a körülmények minden aspektusból úgymond kikezdik azt.
Így van.
És az a kérdés, hogy ezeket az információkat milyen sorrendben, hogyan csöpögteted be, és ettől lesz íve gyakorlatilag, hogy hogyan bontod le a hitét, a tévhitét, bocsánat, a karakternek. Ja.
Hit vagy tévhit, egyébként ez is ugye nézőpont kérdése, de valójában így, ahogy mondod, az, hogy milyen sorrendben hozod ilyen vagy olyan helyzetekbe, fogja meghatározni azt, hogy ő mekkora utat jár be, és, uh-huh. És ugye minél extrémebb a távolság a tévhite és a film végén kialakuló meggyőződések között, annál erősebb lehet az érzelmi amplitúdója a filmnek. Uh-huh. Tehát annál nagyobb utat fog ő bejárni, annál megrendítőbb lesz az ő útja saját számára, és hogyha ügyes a történetmesélő, akkor együtt tudunk érezni a főhőssel a történet során, és mi is annál mélyebben fogjuk ezt megélni, tehát annál jobban fog hatni ránk a történet, hogyha egy gépeltérítéből a végén egy gépeltérítő megmentő lesz, vagy egy rablóból egy pandúr, vagy egy pandúrból egy rabló, vagy nem tudom, annál erősebb az a történet, mert annál nagyobb volt a meggyőződésbeli változás a főhősben a sztori során.
Vagy csak annyi, hogyha neked ugyanaz a tévhited, mint a főhősnek, és mivel tükörneuronjaid vannak, és megnézed a filmet, gyakorlatilag úgy éled meg a történetet, mintha veled történne meg, és hogyha ügyes a történetmesélés, akkor a film végére a te tévhited is leomlik. Ez lenne a cél, nem?
Szóval érdekes, amit mondasz, mert én nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez egyébként működni tud minden olyan esetben, amit most azt gondolom, hogy te akartál mondani. Tehát, hogy mondok egy példát, a főhőssel minden típusú ember tud azonosulni, hogyha talál azonosulási pontokat. És ez az izgi a történetmesélésben, hogy, hogy én tudok azonosulni egy gyilkossal, tudok azonosulni egy rendőrrel, tudok azonosulni az áldozattal, bárkivel tudok azonosulni, hogyha segítenek ebben azok, akik elmesélik a történetet, és hogy mondjuk egy gonosz, szívtelen, mafiózó, ha megnéz egy filmet, ahol a rendőr azzal küzd, hogy felszámolja a mafiát, ő képes lesz a rendőrrel azonosulni, mert meglátja önmagában is a rendőrnek az értékeit, és úgy fogja saját magát bekalibrálni, hogy ő morálisan ő képes lesz majd a rendőrrel szimpatizálni, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de hogy van egy ilyen effektus egyébként a nézőben. Egyébként igen, lehet, hogy az empatizálni egy jobb szó, de hogy van egy ilyen effektus a nézőben, hogy nézed ezt a filmet, és automatikusan azzal fogsz azonosulni, akivel a történet alkotója akarja, hogy azonosulj.
Hát akinek a perspektívájából el van mesélve a történet.
Yes, igen, és ez valahogy egy kicsit determinálja egyébként ezt is, hogy nem biztos, hogy a főgonoszba fogom meglátni önmagamat, még akkor is, hogyha sok hasonlóság van köztünk, hanem valahogy a történet során én azzal fogok tudni morálisan is azonosulni, aki engem végigvisz ezen a történetem.
Igen, és akivel azonosulok, és annak a tévhitét viszi végig a film, és mondjuk bennem is megvan az a tévhit, ami a főhősben megvan, akkor a film végére jó esetben, egy ideális világban az én tévhitem is leomlik.
Igen, és akkor itt jön be ez a dilemma, hogy akkor, hogyha a szőrös szívű mafiózó végignézi a filmet, amiben a mafiát le kell kapcsolni, aki, átfogalmazom.
Szerintem azért nem, jó, azért nem jó az analógia, mert a mafiózó, tehát a rendőrnek a tévhite az ilyen rendőrös tévhit lehet, aminek le kell omlania, végül a mafiózó önigazolást talál benne. Nem, inkább az, hogy egy rendőr nézi ezt a rendőrös történetet, ugyanazzal a tévhittel, mint ami a rendőr karakternek van, hogy mit tudom én, rosszak a bűnözők, és mondjuk a film során megismeri azt, hogy a bűnözők nem rosszak, csak emberként kell velük bánni, meg lehetőséget kell adni arra, hogy ne legyenek bűnözőek, és a film végére erre rájön a rendőr karaktere, akkor a néző rendőr karaktere is rájöhet erre.
Rendben, és akkor itt ez a kérdés, hogyha ezt nézi egy olyan rendőr, akinek egyébként megvan a tapasztalata arról, hogy a bűnözők embertelenek, és olyan szörnyű dolgokat csinálnak, ami alapján a rendőr már eldöntötte, hogy ők biztos, hogy nem emberek, és nem lehet rájuk emberként tekinteni, akkor ha miután föláll a film elől, és végignézte ezt a sztorit, akkor ő benne meg tudja változtatni ezt a meggyőződést, a történet.
Na figyelj, igen.
Vagy csak legyint rá a végén, és azt mondja, hogy ó, hát ez egy baromság, ti nem tudjátok, ti nem értétek át azt, amit én.
Igen. Itt jön szóba az, amiről beszéltünk, hogy kiegyensúlyozottnak kell lenni egy történetnek, mert hogyha a történet nem mutatja be a bestiális oldalát a bűnözésnek, akkor a rendőr nem fogja, akkor egy tündérmesének fogja ítélni a filmet. Tehát ha csak azt mutatja be, hogy szegény bűnözőket verik a rendőrök, akkor nem fog tudni vele azonosulni. Viszont ha látja a bestiális oldalát a bűnözőknek, és azt mondja, na igen, ilyenek a bűnözők, na ezért utálom őket, és utána, miután ezzel tudott azonosulni, bemutatja a másik oldalát, hogy na azért lettek a bűnözők ilyenek, mert akkor a rendőr már azonosult ezzel a bűnözőképpel, és meg fogja tudni érteni sokkal inkább, mint hogyha nem lenne bemutatva neki ez a bestiális része. Tehát ezért fontos, hogy kiegyensúlyozott legyen, viszont ha nem kiegyensúlyozott, akkor a néző csak legyint rá, mert egy oldalon van bemutatva, ezért nem hiteles.
Ez kicsit hasonló, mint amikor az történik, hogy mondjuk te kiakadsz valamire, amire szerintem annyira nem kellene kiakadnod, de én nagyon szeretlek téged, és támogatni akarlak abban, hogy nem mondom azt, hogy figyelj, tök hülye vagy, hogy ezen kiakadtál, ezért azzal próbálok megnyugtatni, hogy először eljátszom azt, vagy nem tudom, belehelyezkedek a te helyzetedbe, ez egy jobb szó, és megpróbálom átérezni azt, hogy a dühödet és a haragodat hát, és a felháborodásodat, és utána próbálok csak megnyugtatni, hogy te is értsd azt, hogy én egyébként értem, hogy te miért háborodtál föl, de,
De mégiscsak, hogyha így vagy úgy nézzük ezt a dolgot, akkor mégiscsak egyébként ez nem fekete és fehér, és lehet, hogy annyira nem is kell rajta felháborodni, hanem csak meg kell vizsgázni a különböző aspektusokat, hát, és utána már is érthető lesz minden.
Az asszertív kommunikációnak azt hiszem az az alapszabálya, hogy azzal kell kezdeni a bármilyen nézeteltérést, hogy megértjük a másiknak az érzelmeit. Tehát azt mondom, hogy az, hogy te ezt érzed a bűnözőkkel kapcsolatban, hogy bestiálisak, én ezt abszolút megértem. De. És akkor itt jön a de. Attól függetlenül, hogy én ezt megértem, bemutatom a másik oldalát is neked, és pont ugyanaz, amit te mondasz, hogy ahhoz, hogy egyáltalán nyitni tudjak a másikhoz, el kell ismernem az ő igazát, hiszen ha úgy nyitok, hogy te most hazudsz, elmondom, hogy mi az igazság, akkor ő eleve egy ilyen tagadó állásban fog maradni végig, és soha nem fog beengedni az igazságát annak, amit akarsz mondani neki.
Azt fogja gondolni, hogy két nagyon ellentétes álláspontot
képviseltek,
és emiatt, hogy?
Antitézis lesz, ja.
Igen, igen, tehát ő ellenségként, vagy ellenlábasként fog rá tekinteni, és nem egy tárgyaló félként, akinek érdemes meghallgatni az érveit.
Így, igen.
De ugye így ezek érzelmek, tehát ez az érdekes ebben, hogy én mondjuk, ha azt mondom, hogy most az asszertív kommunikációt mondtad, ahol tényleg ugye azzal kell kezdeni, hogy kommunikálod a másik felé, hogy megérted, és hogy miért érted meg az ő álláspontját, és utána mondod el a saját érveidet, úgy ugyanígy, ugye, amit én mondtam, abban is ugye az első lépés az, hogy
elismered
én nekem
a másikat, igen.
A tudtodra kell adnom, sőt éreztetnem kell veled, és szerintem ez két nagyon különböző dolog, hogy megértetem veled, vagy hogy éreztetem veled, hogy egyébként én értem, hogy te miért viselkedsz így. Én tök megértem a te szempontjaidat, én tökre egy állásponton tudunk lenni, de
igen.
Mi lenne, hogyha ezt vagy ezt a részét is megnéznénk ennek a dolognak, és kicsit körüljárnánk, és akkor már is egy picit lehet, hogy nem is nagyon, de egy picit azért más.
Ki tudod billenteni egy kicsit, igen.
Ki tudod billenteni, és hirtelen, igen, ki tudod húzni ebből az állapotból, és el tudod gondolkodtatni a különböző aspektusain ennek, és ugyanezt csinál a történetmesélőként is, hogy megmutatod, hogy na nézd, akkor kezdjünk azzal, hogy igen, ez szörnyű dolog, ugye? Igen. Ez borzalmas, ez elítélendő, ez blaszfémia. És akkor utána elkezded kicsomagolni ezt az egészet, körüljárod, és hirtelen a történet végére már egyáltalán nem lesz olyan egyértelmű a dolog, és teljesen másképpen hagyjuk ott a érzelmileg is talán ezt az egészet. Most, hogyha egy karakterről van szó, ha az elején valaki tesz valamit, ami egyértelműen elítélendő első ránézésre, akkor a végére lehet, hogy fogjuk otthagyni a történetet, hogy a karakterről, mert nem azt gondoljuk, hogy elítélnénk, hanem...
Igen. Ja.
Nagyon, nagyon nagy felelőssége van a történeteknek. És pont ezért van nagy felelősségük, mert képesek megcsinálni ezt, hogy...
Inkább nagyon nagy lehetőség van a történetekben. Tehát igen, van egyfajta felelősség.
Talán a két dolog összefügg.
Hát... Csinálhatsz egy olyan történetet, ami nem valósítja meg, vagy nem tölti be a lehetőségeit, attól még az nem biztos, hogy felelőtlen. Hát igen, végül is a szórakoztatás így kiürítette ezt a principiumot a történetmesélésből talán, és most már ezek a scriptelt realitik, vagy nem is tudom, ami kvázi csak arra megy rá, hogy ingereket hozzon ki belőled, ne tanulságot, sajnos mivel jobban eladhatóak, ezért át tudják venni úgymond a helyét az igazi történetnek, amely történetnek tényleg edukatív aspektusa van, és tényleg meg tud változtatni önvalódban.
Szerintem ugyanazt mondjuk azzal, hogyha azt mondjuk, hogy nagy lehetősége van egy történetmesélőnek, és nagy felelőssége is, mert tehát egy másik metaforával élve, ha te rád mindenki figyel, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy mit mondasz.
Igen, igen. Ha azt feltételezzük, hogy mindenki figyel rád, akkor igenis nagy felelősséged van, igen, igen. De ha csak úgy most írsz a semmibe, úgymond, akkor nem biztos. Tehát akkor ez a felelősség még nem nyugszik a válladon, csak a figyelem által. De igen, akkor egyetértünk.
Igen, de ha még csak írsz, addig szerintem ez csak egy gondolat, ami még nem csirázott ki, és ez még nem vált kommunikációvá. Ha már van egy történeted, amit elmesélsz, akkor az már szerintem kommunikáció. Tehát, hogy amint egyébként egy csatorna kinyílik, ami lehet az, hogy egy blogbejegyzés megjelenik, lehet az, hogy egy instasztorit kitettél, lehet az, hogy a filmedet bemutatják, bármi lehet, de ott hirtelen megnyílik egy kommunikációs csatorna, és fogsz valamit mondani. Nem biztos, hogy mindenki figyel, de abban biztos lehetsz, hogy megvan a lehetősége annak, hogy címzettjei lesznek ennek a kommunikációnak, és nem tudod megítélni, hogy mennyi címzettje lesz. Lehet, hogy nincs akkor a felelőssége a Vas megyében álmodozó vanabi írónak a kommunikációs csatornájának a szétnyitására, legalább annyira, mint mondjuk egy Marvel film rendezőjének, de most ezt lehet, hogy nem tudom, hogy tudsz-e követni, hogy igen, tehát hogy van egy lehetőséged arra, hogy kommunikálj, úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit mondasz. És hogyha egyébként teljesen tudatában vagy annak, hogy a világ figyel téged, mert Insta influencerként van 10 000 követőd, vagy te vagy a világ egyik elismert innovátora, és a Twitteren 3 millióan követnek, akkor igenis szerintem van felelősséged abban, hogy amit ki fogsz írni, arra az emberek figyelni fognak, és valamiképpen értelmezni fogják.
Hát, ha figyelni fognak. Ez az hátránya annak, hogy nem tudom, hány milliárdan vagyunk most már, mert most gyakorlatilag az, hogyha te valamit úgymond közzé teszel, akkor lehet, hogy egy ember se fogja elolvasni. És pont ez az jelenség az, ami elinflálta a történetnek a súlyát, mert most már az van, hogy olyan dolgokat kell mondani, ami figyelmet vonz, tehát megfordult a képlet. Nem az van, hogy figyelnek rád, és olyan dolgokat kell mondanod, ami hatással van, hanem ahhoz, hogy figyeljenek rád, hatással kell lenni rájuk. És mit szeret az ember? Hát azt nem szereti, ha kioktatják. Sokkal jobban szeretik, hogyha szórakoztatják, lekötik a figyelmét mindenféle dolgokkal. És ezért működik talán jobban a mai korban az elinflálódott figyelem miatt az, hogyha úgymond idegesítelek. Mert ha idegesítelek, akkor oda fogsz figyelni. Mert zavarni foglak. Ezért működnek...
A provokációra gondolsz?
Így. Ezért működnek ezek a... Most nem akarok neveket mondani, de érted, ezek a celebritások, akik úgymond irritálják az embert, ezért ők el is ragadják a figyelmet, és ezért működik, mert azért figyelsz rá, mert zavar. És pont ez úgymond a sztori rovására van, mert azt a figyelmet, amit az edukatív sztorira is lehetne fordítani, sajnos irritációra, vakarásra kell fordítani, érted, és nem gyógyulásra.
Most ez tök jó, hogy így zártad le ezt a mondatot, mert szerintem az, aki ezt csinálja, az azzal, hogy figyelmet vív ki magának bennem, azzal tőlem elvesz energiát, ahelyett, hogy az én figyelmemet arra használná, hogy valamit adjon nekem.
Így,
és ez
pontosan.
Egy óriási különbség.
Ez az ellenművelete, pont. Tehát gyakorlatilag, hogyha most tengelyre kéne állítanunk, akkor az egyik a teremtés, az építés művelete, a másik meg a rombolás művelete, az a jó és rossz.
Értem. Ugyanakkor meggyőződésem az, hogy hinni kell abban, hogy ha van egy jó gondolatunk, amit át tudunk adni egy jó történetben, akkor az meg fogja találni a maga címzetjét, vagy a maga közönségét, és hinni kell abban, hogy van értelme akár történetekkel, akár bármi mással olyan gondolatokat átadni, amik töltik az embereket, és valamit adnak is nekik, még hogyha nem is lesz a mai világban ez a gondolat annyira népszerű, vagy annyira
virális,
semmi milyen jelzőt használjuk,
virális
tök jó, virális, mint az, aki ezt az energiánk leszívásával próbálja elérni.
Igen, mit muszáj hinni benne, igen. Ha nem hinnénk benne, akkor az egészre legyinthetnénk, és azt mondhatnánk, hogy jó, akkor mi is elkezdünk szórakoztatni idézőjelben, és akkor az egész művelet úgymond átadná magát a rombolásnak. Tehát a hit, igen, az egy elengedhetetlen része a történetmesélésnek.
De egyébként a szórakoztatással önmagában talán nem is kell, hogy baj legyen, mert hiszek abban, hogy a gyerekeket is...
Öncélú szórakoztatásnak.
Üres, igen, üres, céltalan szórakoztatás.
Nem
igen,
céltalan,
igen.
Mert van célja, az önmaga a célja, a figyelem a célja.
Jó, oké, sajnos ebben igazad van, de jó, nagyon nem szimpatikus ez a gondolat, de igazat adok. Akkor hogy fogalmazzunk, hogy öncélú szórakoztatás...
Igen.
Ami mögött nincs gondolat, ugye? Akkor ezt így értetted te is.
Vagy rossz esetben van gondolat, ami ráadásul...
Ami rombol?
Ami rombol, aha.
Teljesen egyetértek. Jó, oké, és Marci, nagyon szépen köszi ezt a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Már nem is emlékszem a filmre, amiből kiindultunk.
Arrival. Kiindultunk
Arrival.
A megérkezésből.
kiindultunk a megérkezésből, és szerintem egy nagyon jó helyre érkeztünk. Én nagyon örülök, hogy ezt a próbaadást, ezt veled vettem föl, és hogy egy ilyen végkövetkeztetés, vagy ilyen végső következtetése van, amit levonhatunk, ami szerintem nagyon fontos, mind a, nem tudom, a podcastnak, mind nekem, és remélem, hogy másoknak is.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Na jó, hát akkor...
Csá-csá!
Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverm szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.